Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Tisztelettel köszöntöm még egyszer mindazokat, akik a Marosvásárhelyi Rádiót hallgatják. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az örökség nyomában szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a 15. század második felében a fokozódó török fenyegetések és betörések miatt egyes települések lakói kialakították a városok erőszerű jellegét, várfalakat, bástyákat és védő tornyokat emeltek. Szászföldön, ahol a gazdaság erőteljesebb volt, a veszély elhárítása véget, és a javak védelméért a falvak templomait is kerítő falakkal látták el. Ennek köszönhető, hogy Dél-Erdélyben egy valóságos erődrendszer alakult ki. Ezek egy részét, szám szerint hetet, mint építészeti és történelmileg fontos emlékeket Erdély erődtemplomos falvai néven 1993-ban vették fel a világörökség helyszínei közé. Ma déli témánk: világörökségi helyszínek Erdélyben. Vendégünk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, akit köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió és az örökségünk nyomában mikrofonjai előtt. Géza, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy ezen a héten is itt van a stúdiónkban.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Mérnök úr, amint azt már röviden jeleztük, a 15. század második felében Dél-Erdélyben egy valóságos erődrendszer alakult ki. Ezek egy részét, mint építészeti és történelmileg fontos emlékeket felvették a világörökség helyszínei közé. Melyek ezek a helyszínek?
Az erdélyi erődtemplomos falvak, ahogy szerepel a műemlék listán, tehát ezen az UNESCO listán, a következők. Kezdjük Berethalommal, mert Berethalom volt az egyik legfontosabb székhely, egy adott pillanatban versengett Szebennel. Aztán következne Prázsmár, Szászfehér egyháza, Szászkézd, ugye Maros megyéből, aztán Nagybaromlak, Kelnek és Székely Derzs, ugyancsak a Székelyföldről. Tehát ez a hét, mondjuk úgy, erődített templom került fel erre az örökség listára. Miért is beszélünk ezekről? Tehát azért beszélünk ezekről, mert ezek, mondjuk úgy, a Székelyföldnek a határán találhatók, és az itt említett Szászkézd, és később majd Segesvár is a székelyek kereti határa való településének első állomásai voltak, és innen telepítették aztán őket a 13. században a keleti peremvidékekre, és a határvédelmi feladatot kaptak. Így a kézdiek például a mai kézdi székre kerültek, kézdivásárhely központtal, és így lettek a település végleges lakói, de azt is megjegyzem már itt, hogy Szászkézden ma is van egy Székely utca. Segesvár első települései is székelyek voltak, kik a város legmagasabb részén egy erődítést is emeltek, és a neve az első feljegyzésekben Castrum Sex, tehát a Székelyek vára néven szerepel, ami a 12. századból ered.
Szászkézd és Segesvár esetében miért is beszélünk Székelyföldről?
Mint mondtam, ezért beszélünk Székelyföldről, mert ezek a települések a Székely határvidéken alakultak ki, és ezeknek a védelmét és ezeknek a megszervezését tulajdonképpen a székely közösségek végezték. És a székely közösségnek ugye a határvédelmi feladata az nagyon erős volt, és ahogy akkor mondták, a királyoknak a székelyek vérrel adóztak.
Következzen Szászkézd. Érdekel az is, hogy milyen fontos építészeti emlékek határozták meg, hogy felkerülhetett a világörökség jegyzékébe.
Mint elindítottuk a beszédet, Szászkézd egy szász település, és hát mondjuk el azt is, hogy a szászokat II. Géza király kiorakodott 1141 és 1162 között telepítette Erdélyben, és így a 12.-13. Században foglalták el a szászok a szász föld nevezettű területet, és így ezen a területen aztán alakult ki például Szászkézd is. Tehát a történelmi iratokban csak 1407-ben jelent meg Szászkézd neve, ahol a papjáról írnak, ahol írják, hogy Bertoldus Decelius de Kézd szerepelt, és ő fizetett adót. A 11. és 15. század között kevés történelmi anyag maradt fent, de az ásatások azok egy 12.-13. századi bizánci mellkeresztet is a felszínre hoztak, meg faragott köveket, tehát ezek az ásatások a 19. században történtek, és erről valószínűsítik, hogy már egy nagyobb kőépület, tehát templom is lehetett Szászkéznek a területén. A 14.-15. században Szászkézd a nevét viselő szék központja lett, és 1419-ben úgy szerepelt, mint Civitate Szászkézd, mely címet luxemburgi Zsigmondtól kapta. 1470-ben pedig vásártartási jogot is kapott, és a helység területén két fontos műemlék együttes van, amelyekről beszélni fogunk. Ez a parasztvár és az erődített templom. A parasztvár, mely a falu melletti dombon áll, mindenki láthatja, mert az utóbbi időben lepusztították a domboldalnak a sűrű növényzetét, és ezért látótérbe került, tehát ez a dombon áll, és ez az épület együttes 90 méter hosszú és 52 méter széles, és a formája ovális. A várat az 1400-as években kezdték építeni, mely sokáig tartott, 1470-ben például királyi rendelet felmenti a harcképes férfiak felét a hadba vonulástól, hogy a helyi várat védjék. Kezdetben a várnak csak három tornya volt, a kaputorony, az iskolatorony a déli oldalon, és a fejedelmi torony az északi oldalon. A várudvar nyugati részén volt egy 60 méter mély kút. A második építési szakaszban az észak-keleti és a délnyugati sarokra emeltek egy-egy tornyot, a 16. században a plébános tornyot, melyet az itt talált pénzérmék bizonyítanak, majd a 17. században a lőpor tornyot. Szintén a 16. században bővítették a várat déli irányban, megépítve a 6. tornyot, mely védte a bejáratot. A vár szerepel Johannes Honterus 1532-es erdélyi térképén is. Később még egy külső várat is emeltek melléje, a 17. században javították a tornyokat és az északi várfal mellé a fejedelmi és a plébáros tornyok közé élelmiszer tárolására alkalmas kamrákat építettek. Ekkor épült a vár közepébe egy kétszobás ház, melyet egyesek kápolnának, mások pedig őrháznak tartanak. A várfalak és a tornyok is mind folyami kőből épültek. Valószínű, hogy több helység lakói építették, a falak vastagsága az alapoknál 1 méter 70 cm és 2 méter között változik, majd keskenyednek felfele, helyet adva a gyilokjároknak, ahol a védők közlekedtek. A 20. század elején, 1912-ben a budapesti királyi műszaki főiskola hallgatói felmérték a várat, melyek fontos dokumentumok, mutatva az akkor még elég jó állapotot. 1957-ben Kurt Leonhardt mérte fel újra az akkor már eléggé leromlott épületeket. Ezek fontos dokumentumok, amelyek a restaurálást is segíthetik. Az evangélikus templom, ez eredetileg Szent István katolikus templomnak épült, melyet gótikus stílusban építettek 1493 és 1525 körül. Már a falu központjában emelték két szereppel, templom szereppel és erőd szereppel. A terem templom, melynek falait 22 támpillér erősíti, a templom építését többszöri adómentességgel, meg a közösség pénzbeni hozzájárulásával segítették. Itt több alkalommal a Szász közösség, az Universitas pénzzel támogatta a templom építését. A templom maga 41 méter hosszú és 14 méter széles, egy megnyújtott kórussal, szentéllyel, mert sokszög záródású. Emellett a templom mellett egy szentély is található, a sekrestye, amely a sekrestye kívülről toronynak tűnik. A templom kőből épült, de a két védő földszint, ami a felső szint, ami a templom falai fölé emeltek, az téglából készült. Támpillérek között épültek a szuroköntők, ezek kiugranak a fal felső síkjából, és ezek fölött még 40 darab rőlés is található. Na most elmondhatjuk, hogy a hajót és a szentélyt is 5-5 gótikus ablak világítja meg. A szentély boltozatát 1878 és 79-ben barokkosították, és a hajó boltozatát is módosították, és ekkor kapta a mai formáját. Emellett az épület mellett léptezik még egy harangtorony, mely nagyon hasonlít a segesvári kaputoronyhoz, és ez körülbelül 10 méterre áll a sekrestjétől, 3 méter vastag falai vannak, és ez is szintén szuroköntőkkel van ellátva, kőből épült torony, és vastag lépcső feljárat a fal vastagságában épült meg. falakon, mint mondtam, lőrisek vannak, és a felső részét ennek a templomnak is, ahol a szuroköntök vannak, ezt is szintén téglából építették. A torony sisakja nagyon hasonlít a segesvári kaputoronyhoz, ennek oka, hogy többször is tűzmartaléka lett a torony, így például 1717-ben, majd 1791-ben és 1830-ban kapta a mai formáját. A templom és a torony egykor egy erős falla volt körülvéve, melynek nyomait az ásatások is bizonyították. Ez a fal szintén kőből épült, és tulajdonképpen a mai templom udvarát és a parókia épületét fogta körbe.
Az erdélyi erőd templomos falvak között szerepel Székely Dezs is. Erről mit tudunk elmondani az örökségünk nyomában hallgatóinak?
Székely Dezsről is elmondhatjuk azt, hogy nagyon hasonlít ezekhez a 100 erődített templomokhoz. Kezdjük azzal, hogy Székely Dezs neve a Dezs személynévből származtatható, és 1334-ben Ers néven szerepelt a pápai tizedjegyzékben, és papja Tamás két banális adót fizetett. 1525-ben Antal dési prébános is szerepel, majd 1567-ben a regusztrumban 45 kapuval szerepelt az összeírásoknál. 16. században a Petki család birtokába került, Petki Mihály 1571-ben udvarhely szék főbírája volt, és ő az unitárius hitre tért, vele együtt az egész falu. Így mondhatjuk, hogy a dezsi templom együttes unitárius. Petki Mihálynak a fia, Petki János volt, aki főkapitány, majd erdélyi kancellár lett, ő itt Dezsben udvarházat épített. Basta császári segregei 1605-ben az udvarházat és a templomot is feldúlták, és Petki János mindkettőt helyreállította, és a toronyban új harangot öntetett. Ekkor kezdődtek el az erődítések és a bástyák építése. 1605-ben Székely Keresztúron békét meg egymással a Székely nemesség és a közrendűek, ebben nagy szerepet játszott ugye Petki, és a székelyek kimondták csatlakozásukat akkor Bocskaihoz, aki teljesítette a feltételeiket, hogy a szabadsági jogaikat a székelyeknek megtartja. Ekkor Petkit ki is nevezték a székelyek főkapitányának. Bátori Gábor fejedelem nem kedvelte Petkit, és 1608-ban lemondott a kancellári tisztségről, majd 1612-ben meg is halt. Az 1605-ös pusztítás után ugye a falu lakói megépítették a ma is látható templomvárat, az erőd fokozatosan épült, délnyugati sarkon lévő bástyán az Anno Domini 1622 áll, a délkeleti sarokbástyát az építető Kornis Anna halála előtt 1637 előtt emelték. Az északkeleti védőtorony belsejében, a vakulatba karcolva pedig az 1639-es évszám látható, és ez a leírások szerint az épület befejezését jelentette. 1661-es török támadás idején a dezsiek apafi Mihály fejedelemtől katonákat is kérnek az erődítmény védésére. A várfalak belső oldalán kőbe futó védőfolyosót, a gyilokjárót 1788-ban bontották le, helyébe zsindelyel, később cserépe fedett félnyeregtető szintet építettek, mely a falak peremére és az udvaron sorakozó pillérekre támaszkodott. Ezen a védett helyen ládákban és hambárokban tartották az értékeit, és tartják ma is évszázadok óta a falu népe. Ezekben az éles kamrákban ugye az élelmiszert és a szalonnát tárolták a mai napig. A templom belső megjelenése egységesen késő gótikus, bár a hajó korábbi a szenténynél. A hajó és a szentély mindkét oldalán 9-9 megnyújtott támpillért találunk, ezekre és a közöttük lévő konzolokra ikerárkádok támaszkodnak, melyek a magasban lévő védőfolyosót tartják. A védőfolyosó szuroköntőkkel és fordított kulcsok alakú lőrisekkel van ellátva. Hajó déli falán kétosztású csúcsíves mérműves ablak nyílik, még egy félköríves ablak hűlke is látszik, ezek a korai gotikus ablakok mutatják, hogy a hajó 13. század végi átépítés. A déli csúcsíves bejárat, ami előkésőbb portikuszt építették, szintén itt található. Sokszög záródású szentély támpillei között a déli oldalon három gotikus körácsos ablak van, és a szentélyi falához egy valamikor sekrestje tartozott. Ami a legfontosabb, ugye, és a Székely Dezs esetében a legértékesebb, azok a festett középkori falképek. Ezeket 1887-ben fedezték fel, a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium megbízásából Huszka József tárta fel, aki rajzokat, fényképeket, akvarell és pauszpapír másolatokat készített a feltárt képekről. A templom északi és déli falán is van festett falkép. A déli falon látható Saul megtérése, mely freskon a latin nyelvű szöveg a készítés dátumát is tartalmazza. Elmondom most a feliratnak a magyar fordítását, mert ugye azon a zászlón, amire ez fel van írva, latin nyelven szerepel. A fordítás a következő. Ezt a művet festette, készítette Pál mester, Ung István fia, az úr 1419. évében. Az írást megírtam, a szép leányt elmémben tartottam. Ez a felírás található ott, amely datálja a művet. Emellett a kép mellett, ahol található ugye a Saul megtérése, a kép mellett egy másik falkép is van, és ez pedig a Szent Mihály arkangyal, és ettől balra még négy szent püspök alakja látható töredékesen. Ez volt a déli falon. Az északi falon két sorban látható egy másik falkép, az alsó sorban 10 000 vértanú halálának töredéke látható, majd három szent ábrázolása lett megfestve. Most a felső sorban található a Szent László legenda, ezt mindenki ismeri, és a képsor eleje hiányzik, tehát hiányos, és ez a lemálott részben kellett volna, hogy legyen, és itt kellett volna legyen a csata jelenet, vagy ahogy régen mondták, és általában a szerepel a Szent László legendákban, a kivonulás előbb, és utána a csata jelenet, de itt ezen hiányoznak ezek a képek, és itt már ezen csak a Szent László nyomában a magyar sereg látható, és elmondhatom, hogy képeken Szent László páncélja mindegyik jelenetben egyforma, és koronás feje szabadon gyöngyös korona, abroncs korona látható. Az üldözés meg a párviadal az megtalálható itt ezen a csata jeleneten, és a csata jelenetben látható, hogy Szent László jobbjával vállon ragadja a kunt, és baljával a torkát szorongatja, a kun pedig derékon ragadja a királyt. Az elrabolt leány, a kivontott hosszú hajú, aki bárdal a kun lábába vág, itt szerepel először a képen a leány. Két főszereplő küzdelme szakrális jellegű, a jó és a gonosz, a kereszténység és a pogányság harcát jelképezi. A következő képben a lefejezés, László a megsebesített kunt a hajánál fogva ragadja, míg a leány a bárdal lesújt a kun nyakára, és a torok elvágása látszik. Utána következik az utolsó kép, a pihenés, harcban megsebesült vagy kifáradt herceg, a király, a megmentett leány ölébe hajtja fejét, a leány föléje hajol, és a fejébe néz. A jelenet a szkita korig visszanyúló ősi hagyomány. A templom falképét a 17. században ennek végén messzette le az unitárius gyülekezet, és a falképet 2015-16-ban restaurálták, a felületeket megtisztították, szilárdították és kiegészítették. Falkép kutatás kimutatta, hogy a templom külső, északi és déli hajófalai is teljesen kivoltak festve.
Mérnök úr, köszönjük a beszélgetést!
Én is köszönöm a meghívást.
A hallgatók bizonyára kíváncsiak arra, hogy miről, mikről fogunk beszélni a következő héten, és miért.
Következő héten szeretnék beszélni a Segesvári várról, ugyancsak azért, mert a Segesvári vár is, mint együttes szerepel a világörökség listáján.
Rendben, köszönjük, számítunk önre egy hét múlva is. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai örökségünk nyomában. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Most át kell adnom a stúdiót, az örökségünk nyomában szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.